az előadást szeretném megmutatni, hogy tehát aki tavaly volt a házastáborban, az emlékszik, hogy ez volt a beszélgetésünk témájának a címe, hogy béküljünk ki, de hogyan. Tehát ez akkor megjelent, később jelent meg könyvben. Ezt meg lehet vásárolni, 1500 forint.
1000 forint.
1000 forint? Ó, egy kicsit ropogunk rajta.
Mondjuk
2000-et is, akkor már tényleg.
15 lej.
Igen, 15 lej, fotomár. 15 lej az ára. És ez pedig, Robi vezet Budapesten egy filmklubot, a Zipja között, ha jól tudom.
Már 12 éve.
12 éve. És ez a könyv egy gyűjtemény a megnézett filmekből, és egy kis ajánló, egy kis beszélgetésből lett egy összefoglaló, ha jól értem.
Igen, hát végül is beszélgetek világnézetekről, de aki szeret gondolkozni, hogy ez a világi film mit akart mondani a rendező, milyen üzenetet akar közölni a filmen keresztül, hogy lehet megérteni, mint keresztények, akkor... És ez a könyvnek az ára... Nagyon drága, ez 500 forint.
Hát miért drága? Miért olcsók az pedig olcsók? Kikeres
az ember egy filmet, és utána
levezet egy beszélgetés. Igen, de azért csináltam ezt a könyvet, hogy sokszor megkeresni egy jó filmet nagyon nehéz. És itt feldolgoztam nagyon sok film, és akkor ott van egy rövid történet, az üzenetet és a kérdések, amely fel lehet tenni egy ifi csapatnak, vagy felnőttek csapatnak, vannak jó házasságfilmek. Ez volt a veszély, hogy most legyen egy hirdetés, és ezen megnézik az előadás alatt.
Ezer forint.
Végig kellett volna, Robi.
Jó.
Keveset hoztál, Robi.
Jó, de hoztam
még.
Fel. Igen.
Azért mondom, mert ez itt ilyen pult alatt elmegy.
Csináltunk, mint a gyerekek.
A tartalmat. Nekem majd ide adjátok, jó, az árat, és én majd rendezem, jó? Hogy
jó,
persze. Hogy a fenedet helyünk téged ezzel.
Jó, oké. Oké, na, ne csináljunk piacot az Isten dolgából, hogy imádkozunk. Imádkozunk. Mennyi atyánk, egy dolgunk van szükségünk, hogy most veled találkozunk, és hogy de szólj hozzánk. Hiszünk, hogy hűséges vagy hozzánk, mindig közeledsz hozzánk, de vagy az, aki jössz utánunk. És Úr Jézus, szeretnénk kérni, hogy légy velünk most, hogy tudjunk megállni, és visszafordulni, de hozzád elcsendesedni, hallani a de hangodat, és elmélyülni. Kérjünk, hogy ajándékozz meg minket igazi hittel, szemekkel, amit téged látnak, egy szív, ami mer megfuhulni előtted, és őszinte lenni. Úr Jézus, kérünk, hogy vonz minket magadhoz. Látod, hogy milyen nagy szükségünk van a mi életünkben. Kérünk, hogy engedj, hogy közeledjünk te hozzád. Kérünk, hogy szólj hozzánk, de igazságodon keresztül engedj, hogy ezeket a dolgokat megértjük. Kérünk, hogy erősíts meg a mi kapcsolatunk te veled, és mi kapcsolatunk egymással. Töltsd be minket a te szeretteddel. Kérünk, hogy így légy velünk, légy velem, hogy tudjam ezt hirdetni, ahogy kellene. Úr Jézus, látod, hogy nélküled ez nem megy. Kérlek, hogy segíts, hogy mindannyiunk, hogy ezt tudjunk elsajátítani és alkalmazni a mi életünkre. Krisztus nevében. Amen. Jó. Oké, de hát a délelőtti előadás volt a megszentelődés egy, ugye, és az volt a téma, hogy hogyan harcolunk, ugye, a bűn előtti való kísértésektől, és azon próbáltunk koncentrálni, hogy ugye nem amikor az ember benne van egy kísértésben, hanem hogy lehet felkészülni arra a napra. Tehát az egy teljesen más dolog. Senki ne gondoljon, amikor éppen egy nagyon stresszes helyzetben van, vagy egy konfliktusban vagy, és felmegy a pumpa, és akkor kezdesz gondolkozni, most várj, Krisztusban igaznak nyilvánítod engem, most hogy is van ez? Krisztus halt meg, én is meghaltam, tehát nem megy. Ugye ez nem egy technika, amikor akkor ott alkalmazunk, amikor az ember benne van a mély vízben, hanem ez egy olyan dolog, amikor az ember ugye reggel föl kell, és tudja, hogy mi vár rám ezen a napon. És akkor elmélyül, hogy ki vagyok én Krisztusban, ő mit tett, értem. Tehát készüljünk fel, ugye? Készüljünk fel, hogy Uram, de azt ígérted, egy olyan életed, hogy ahol tudunk egymást szeretni, és tudunk téged szeretni. Ez a lényege a keresztény életnek, ugye? De most nem tudom, hogy a kis csoport beszélgetés milyenek voltak. Nagyon örültem a mi kis csoportunknak. De nagyon könnyen akarunk előre haladni, és kezdeni beszélni ezek a dolgokról, amit ez az előadás arról szól, hogy lehet kezelni ugye a bűnnek a következményét. Tehát miután elkövettünk a bűnt, akkor milyen következmények vannak, és hogyan tudjunk azt kezelni. Tehát az első előadás az, milyen szabadságot várhatunk ezen az életen, hogy szabadok legyünk a kísértésektől, de most arra szeretnénk beszélni, hogy milyen szabadságot ígér nekünk Isten, hogy ne a bűn következmény alatt oda roskodunk, hanem tudunk élni egy szabad életet. Tehát, visszatérve ehhez a fantasztikus rajzhoz, művészalkothoz, hogy ugye, hogy kezdtünk a keresztény életet? Rádöbbentünk, hogy krízis van. Rádöbbentünk, hogy én egy bűnös ember vagyok, és Isten, ő egy szent Isten. És ezt a problémát nem tudjunk kezelni. Tehát ez a kezdőpont a keresztény életnek is, ugye? Mert ahogyan telnek az évek, egyre szélesedik a kettő között szakadék. Arra beszéltük, hogy ahogyan haladunk előre a keresztény életben 10, 20, 30 éve, akkor tudok mondani apostol Pállal, 1. Timotész 1:15-ben, hogy a bűnösök közt én vagyok az első, mert egyre jobban ismerjük a bűneinket. Vagy Ézsiás 6:5, ahogy Ézsiás mondta, hogy szent, szent, szent az Isten, de jaj nekem, én bűnös ember vagyok, és bűnös emberek közt lakozok. Tehát Isten engedi, hogy meglássunk őt. De amikor meglátjuk őt, minél közelebb kerüljünk a fényhez, egyre jobban látszik a por, ugye? De Isten hív minket, gyere hozzá! Csak az félelmetes dolog. Mert szembesülünk saját magunkkal, és nem annyira szeretjük, amit látunk ott. Tehát szélesedik a szakadék. Ha nem szélesedik a szakadék az életedben, akkor azt jelenti, hogy egy langyos vízben vagy, ugye? Meg vagyok elégedve magammal, minden rendben van. Ez baj. Tehát ez az első jel, hogy a dolgok rendben mennek, ahogy kellene. Hogy baj van. Itt baj van. Oké, tehát kezdjünk itt. Kérdés az, hogy hogyan szabadulunk meg ettől a helyzettől, hogy itt nagyon nagy a feszültség. Hát, mint keresztények, úgy kezdjük a keresztény életet, hogy Isten hűtöző egyszülött fiát, ugye? És kegyelemből üdvösségünk van. Kegyelemből Krisztus miatt Isten eltörölte a bűnöket. Ismerjük az evangéliumot. Ez a jó hír. Amit szeretnék hangsúlyozni, az, hogy Krisztus miatt nem csak megbocsájtotta a bűnénket, hanem miről volt szó? Az evangélium nem főleg az, hogy Isten megbocsájtotta a bűnénket, hanem hit által megigazított. Az evangélium főleg az, hogy Isten igaznak nyilvánított minket hit által. Nézzük meg egy pár verset erről, 1. János 4:10 és Efézus 2:8-9. És kérem, hogy többek készüljétek fel a Bibliával, légy szíves, hogy fogunk több igeverst olvasni itt. Tehát csak itt, csak röviden egy pár fontos vers. Tehát egyszerűen csak az evangélium. Tehát először 1. János 4:10, 1. János 4:10, és utána Efézus 2:8-9. Tehát emese, légy szíves, az Efézus, itt először 1. János 4:10. Megvan? Légy szíves.
Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Isten, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.
Okay, tehát az evangéliumban rádöbbenünk, hogy a keresztény élet nem arra szól, hogy én szerettem Isten, mert mi azt nem tudjunk. A keresztény élet abból fakad, hogy de Isten szeret minket, és Jézus Krisztus az ő engesztelő áldozat a mi bűnénkért, és emiatt a Krisztus szeretet szorongat minket, és mi tudunk viszonyozni ezt a szeretet. Tehát Krisztus az engesztelő áldozat a mi bűnénkért, és akkor Efézus 2:8-9.
Mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék.
Jó. Tehát az üdvösségünk az kegyelemből van, hitáltal, és nem a cselekedeteink múlik. Oké, ez minden rendben van. A lényege itt az, hogy Krisztusban igaznak nyilvánított minket Isten. De az üdvösségünk az sokkal nagyobb, mint a megigazulásunk, ugye? Az üdvösség az, hogy Isten megoldotta a két problémánk. Mi volt a két problémánk? Tessék? Bálványimádás, tehát hátat fordítottok Istennek, és kapcsolatba kerültek a bálványokkal. Tehát kapcsolati problémánk volt, és mi volt a második? A jogi probléma. Tehát Krisztus az igaz, hogy igaznak nyilvánított minket, mind a két problémát oldotta meg. Krisztuson keresztül újra kapcsolatba kerültök Istennel, és Krisztus betöltötte a törvényt értünk. Ő magára vette a törvénynek az átkát, ugye? Tehát a törvény ítélet alól megmentett minket. Tehát jogilag minden rendben van. Hú, ez a jó hír. Ez a jó hír. Hogy a szakadék, a kettő között távolság, Krisztus közel hozott minket Istenhez. Oké, nem mondtam semmi újat. Ez az evangélium. De menjünk tovább. Menjünk tovább. Most kezdjük beszélni a megszentelődésről. Tehát, vajon mi történik az életünkben? Telnek az évek. 10, 20, 30 év, és úgy kezdünk élni a keresztény életünket, hogy most mi is történt velem, amikor megtértem 30 év ezelőtt? És az evangélium egy ilyen távol memória, egy távol emlék. Mert most a keresztény élet, nekünk nem kell az evangélium, hanem az engedelmesség. Tessék engedelmeskedni. De nagyon jól tudod, hogy mi az, amit Isten vár tőled. Tessék cselekedni, szolgálni. Tehát az életünk, mintha az evangélium a háttérben marad, mert az evangélium azt kell hirdetni a nem keresztényeknek. Evangelizálni kell a nem keresztényeknek. A hívőknek nem kell az evangélium, a hívőknek kell engedelmeskedni. Az a fontos. És a kereszt olyan kicsi marad, de a szakadék az még mindig távol, az még mindig nagyobb. Mit kezd történni az életünkben akkor? Tessék? Oké, nagyon jó. Tehát Péter biztatja a nép, mint Isten nép, növekedni kell az Isten kegyelmében. Állandóan növekedni. De kérdésem az, hogy mi történik, amikor nem növekedünk a kegyelemben. Tehát az evangélium azon keresztül megtértünk, keresztények lettünk, de most engedelmeskednünk kell. Mi történik?
Kevés lesz a kereszt.
Tessék? Kicsi lesz a kereszt, kiégés.
Törvényeskedés.
Oké, okay, törvényeskedés. Tessék?
Nagy lesz a krízis.
Nagy lesz a krízis újra? Oké, okay, tehát. Haladunk előre, de kereszt az kicsi marad. Tehát itt vannak a szakadékok. Itt, és itt. Most ezek a szakadékok mit jelképeznek? Újra beindult a krízis. Elkezdünk törvényeskedni. Mi más kezd történni az életünkben, amikor kicsi a kereszt, de van bűnlátásunk. Ismerem az Isten szentségét. Tessék? A lelkismert fudás újra beindul. Tessék?
Megfelelni a elvárások.
Akarunk, annak kell megfelelni, mert itt vagyunk a 30 éve, és tudod, mi az, ami Isten vár tőled? Ja, hát nekem újra kell teljesíteni, bizonygatni. Vagy?
Kétségben esik.
Én vagyok! Jaj, nekem! Mi más?
Nem éri meg. Lemondás.
Oké, okay, egy kiégés, lemondás, depresszió, mert én itt vagyok. És ez a kereszt nem elég az én sok bűnömért. Tehát értek, hogy mi történik? Vissza kezd pörögni ez a törvény káosz, amiről beszéltük a múltkor. Mi volt az a hét dolog? Amikor rosszul kezeljünk az Isten törvényét? Tessék?
Harag.
Nem.
Elbizakodottság.
Oké. Okay. Mi volt az első? Próbáljunk erre visszagondolni, ez nagyon fontos. Én csak úgy nevezem, hogy ez a törvénynek a káosz. Ez a törvény olyan nagy káoszt okoz, olyan nagy kárt okoz a mi lelkünkben, amikor nem helyesen kezeljük a törvényt. Mi volt az első? Oké, okay, ez a relativizáljunk. Ez a törvényeskedés, amíg akarom lejjebb húzni. De gondoljatok bele. Oké. Okay. A kereszt csak ennyi igazságot ad nekem. Igaz vagyok Krisztusban, de ennyi. Oké, okay, kezdjünk kompenzálni. Ennyi az én bűnöm, de én nekem jobb kell lennem. Ez a törvényeskedés. Egy fok a törvényeskedés az a maximalizmus, a perfekcionizmus, ugye? De hát, látjuk a bűnünket, itt vagyunk lent, látjuk a bűnünket, nem tudunk mit kezdeni vele, mert a Krisztus kereszt nem takarja ezeket, mert egy kicsi keresztünk van. És nagyon nagy a mi bűnünk, mert amikor megtértünk, nem annyira nagy bűnlátásunk volt, és ez a kereszt az elég volt. De keresztek az értéke számunkra az maradt. De a szakadék az nőtt. Mit lehet ilyenkor csinálni? Első. Hogy soroltunk azt a bizonyos hét dolog?
Tagadni a bűnösséget.
Tessék?
Tagadni.
Azaz. Tagadjunk. Ugye? Nincs lelkiismert fúlás, mondja a nem keresztény. De a keresztény nincs törvény, csak kegyelem alatt vagyunk. Tehát tagadjuk az egészet. Tagadjuk az Isten törvényét. Vagy amikor bűnt követtünk el, akkor kezdjünk
hárítani,
kifogást találni, relativizáljunk, törvényeskedünk, perfekcionizmus beesünk, vagy ha nem akarjunk hajtani magunkat, én nem akarok az a hegy tetejére menni, ez túl magas. Felejtjük el, akkor a depresszió. Beindul a hinta, halinta, büszkeség, vagy önsajnálat. Tehát, amire beszélünk itt, az, hogy ha az evangélium valahogy maradt a múltban, amikor én megtértem valamikor, és az évek telnek, Isten hűséges marad hozzánk, ő kimutatja, hogy ő kicsoda, amikor olvasod a Bibliát, hogy ő egy szent Isten, mi az, amit vár tőled, nem tudsz annak teljesíteni, és újra a törvény, hogy mondja ezt a Biblia? A törvény uralma alatt kerülünk újra. mert nem hitből élünk az evangéliumból. A törvény uralma alatt kerülünk. És honnan fogunk erről beszélni, ugye, mert Pál nagyon haragudott a galatakról, amikor újra a törvénynek akartak megfelelni. Nem egy hiten tették a hangsúlyt, nem az evangélium, hanem az engedelmesség. És a törvényen keresztül akartak tetszeni Istennek. Oké? Tehát úgy lehet ezt elképzelni, hogy ez a terület itt, mi történik itt? Az ember lép egyet, és mintha csúszna egy lejtőn. Jaj, nagy az én bűnöm, nem akarok én csúszni, és mit csinál? Felemeli a lenti vonalat. Én nem annyira rossz vagyok.
Emeljünk azt fel.
Te vagy egy hibás. Én csak rosszul éreztem magamat, és kifogás, hárítás, stb. Nem annyira rossz vagyunk. Emeljünk fel azt a lenti vonalat. De amikor látok az Isten szentségét, mi az, amit Isten vár tőlünk? Legyetek?
Tökéletes.
Hát Isten ezt nem komolyan gondolta. Húzzunk ezt a kicsit lejjebb. Hát ez most már kicsit jó. Ez megfelel az én kicsi keresztemnek. Értitek? Kezdjük manipulálni a dolgokat. És olyan nagy kárt okoz, nem csak a lelkünkben. Ez, amit okoz kárt minden kapcsolatban. Mert kezdjünk hárítani kifogást, és mások a hibások, ugye? Mások a hibások. Oké, tehát, ha nem akarjuk, hogy ez a törvény káosz újra beinduljon a mi életünkben, mit kell csinálnunk? Mire van szükségünk? Bűnbánat, bűnvallása. Nagyon jó, de megelőztél engem. Ott próbáljunk kiukadni, de mielőtt bűnbánat legyen a választ, mire van szükségünk?
Evangélium
meghallásra. És úgy lehetne mondani, Sándor, hogy újra értékelem a keresztet. Hogy ez a kicsi kereszt, ez senkinek nem jó. Mire van szükségünk? Óriási kereszt. Hoppá, ne kellene. Egy óriási kereszt van szükségünk, ugye? Nem tudom, hogy ez még rosszabb lesz.
Nagyon jó.
Egy óriási kereszt, mert óriási a szakadék. Előre haladsz a keresztény életben, az jelenti, hogy neked van egy nagy megváltód. Hogy amit ő tett a de bűnedért, az elég. Mert ha nem, akkor folyamatosan fogsz de kétségben esni. Hol van ez a másik klip?
Ott mögötte.
Légy szíves, azt tedd rá. Oké, mit jelent egy nagy kereszt? Ha nekünk erre van szükségünk egy nagy keresztre, ami azt jelenti, hogy nem amit egyszer hallottam 20 év ezelőtt az evangélium, hanem újra és újra hallani az evangéliumet, és hirdetni magamnak az evangélium. Mit jelent egy nagy keresztel élni? Mit jelent hitből élni? Mit gondoltok? Saját szavaitokban.
Annak ellenére, hogy látom, hogy rosszabb és rosszabb vagyok, és jobban megismerem magamat, annak ellenére tudok bízni abban, hogy elég lesz a kegyelem végig, és szeret, és tovább visz. És
ki mindenki hallotta?
Esélye van.
Annak ellenére, hogy milyen vagyok, annak ellenére, hogy mit tapasztalom az én életemben, hogy én hogyan, milyen bűnt követek el, mi van bennem, mire vagyok képes, annak ellenére, hogy amit láttam magamban. Egyre jobban bízok Istenben, hogy amit ő tett, értem, az elég. Tehát nézzünk meg egy pár vers, ami segít minket. Tehát lapozunk a zsidókhez írt leveleihez, és kezdjük a 9.14-el. Adj 9:14.
Mennyivel inkább.
Hangosan, ez egy nagyon fontos vers, nagyon szeretek ide visszajönni sokszor. Tehát közben fogok beleszólni, jó? Tehát zsidókézve 9:14.
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel, ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket.
A Krisztus vére mit tisztít? A lelkiismeret fúdulásunkat. Mert amikor beindul ez a lelkiismereted, turbo módon tönkre tesz minket belülről, tönkre teszi a kapcsolatunkat. Mire van szükségünk? Megnyugodni Krisztus vérében. És mit jelent? Az ő a Krisztus vére megtisztítja a lelkiismeret fúdulásunkat. Oké, folytassuk, légy szíves.
A holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek.
A holt cselekedetektől. Mi azok? Mik azok a holt cselekedetek?
Hogy többet olvassuk Bibliát.
Az a kompenzálás, ugye? Láttam a bűnömet.
Erőlködés a cselekedetből.
Tessék?
Az erőlködés, ami...
Igen. Ez az erőlködés, ez a, hogy mondják, ez a izzadság, kereszténység. Láttam a bűnömet, de majd én kompenzálok. Hol van az öröm? Nincs öröm. Mert amit motiválja az ember, ez csak lelkiismeret fúdulás. Szégyen, bűntudat. Próbálja saját magát mosni. És mit jelent, mit, Isten mit mond ezek a cselekedetekről? Holt. Nem ér semmit. Bűzlik. Tehát Krisztus vére megmossa a lelkiismeretünket, a holt cselekedetekről, és hogy fejezzük be ez a vers? Hogy?
Hogy szolgáljatok az élő Istennek.
Szolgáljunk örömmel az élő Istennek. Ez a végső, ugye? Hogy örömmel szolgáljunk. Hogy lehet örömmel szolgálni? Csak úgy, hogy tiszta lelkiismereted. Annélkül nem tudunk. Krisztus vére teszi meg ezt nekünk. Folytassuk. Zsidókhoz írt levele 10:14, és akkor 10:19 és 20. Tehát 10:14. És ez a vers, az a kérdés, hogy tényleg ezt hiszük? Oké, Attila.
Mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekítette a megszenteltet.
Oké, hiszünk annak ellenére, hogy Attila milyen? Hiszük annak, hogy Isten azt mondja, hogy egy tökéletes. Te tényleg hiszünk ezt?
De ő elhiszi ezt.
Nem csak ő.
Nyilván elsősorban ő, hogyha őt apostrofáltuk, de végül az Isten népének is a közös kincse ez.
Így van. Nem véletlenül a Biblia, hogy hív minket?
Szentek.
Szentek vagytok, az az alapvető identitásunk. Szentek vagyunk. És kinek mondja? A korintus gyülekezetek. Mi volt a korintus gyülekezet? Hú, ott problémák voltak. De Pál úgy nevezi, hogy szentek. Tehát, menjünk tovább. Zsidókhoz írt levele 10, 19 és 20. 19 és 20. Légy szíves, Emese.
Mivel, hogy azért, testvéreim, bizalmunk van a szentélybe való bemenetelre, Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk, új és élő útgyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által.
Oké. Mi történt Jézus Krisztus a keresztfán? Keresztfán kihirdette, hogy befejeződött. Tehát azt a munkát, amit az ő atya adta neki, ő véghez vitte. És amikor ő a keresztfán lóg, mi történt vissza a templomban? A kárpit ketté hasadt, ugye? Föntről lefelé. Puff! Szuper kép! Isten mit akart üzenni ezzel? A szentek szentjébe. Most mi oda mehetünk. Fantasztikus képet kapunk itt. Milyen volt a szentek szentélye az Ószövetség? Félelmetes dolog, ugye? Csak a főpap mehetett be. Hogy ment oda be? Egy kötélt tettek a lábára, mennyi csak? És ha nem jössz ki 15 perc múlva, majd kihúzunk, ugye? De féltek! Tudták, hogy ez egy szent hely, ugye? És... Isten igaz, igaz. Ne felejtsük el, hogy milyen volt az Isten népenek az első találkozás Istennel. 400 év fogság után. Engedj az én népemet szabadon. Hadd jöjjenek ki, és imádjanak engem a pusztán, mondja Isten Fáraónak. A nép csodákon keresztül Isten megszabadítja őket, és alig várják az első Isten tisztelet. Menjünk találkozni a mi Istenünkkel, aki megszabadít minket. Ez fantasztikus lesz. Milyen volt az az első tisztelet?
Sokan meghaltak.
Igen. Isten lejött a Sinai Sion hegyén, ugye, mint itt, ahol látunk, a felhők leszálltak, ugye? Villámdörgés volt, földrengés volt, füst volt, és a nép megrémült. Kellett neki építeni egy kerítés a hegy körül, hogy senki nem menjen föl, mert ha fölmegy, akkor meg kell halni. Tehát az Isten megjelent, mint szent Isten. És az emberek azt mondták, Mózes, de beszélj vele, mi nem akarunk itt beszélni. Félelmetes lehetett. De a zsidókhez írt levele, azt mondja, most nem ilyen Istenhez menjünk, aki tűz felemészt minket. Jézus miatt, Jézus miatt, Jézuson keresztül közel mehetünk. Miért? Mert ő a főpap. Ugye? Ő a főpap. Ő a főpap, de nem csak ő a főpap, ő maga az áldozat. Ő a tökéletes bárány, aki feláldozta magát. Tehát ő a főpap, aki bevisz minket a kárpit mögött, ő a kárpit. Tehát Jézus mindenhol van ebben a képben. Jézus miatt mehetünk, élhetünk ez a szent Istennek a jelenlétében. De ne felejtsük el, hogy Isten egy szent Isten, és nem tűrheti a mi bűnünket. De Jézuson keresztül lát minket. És Jézus miatt kapcsolatban kerültünk Istennel, és igaznak nyilvánít minket. Hitáltal. Kérdés az, testvérek, tudunk mi megnyugodni ebben? János 6, nézzük ezt meg, János 6, 28-29. De János 6, 28-29, hasonló mondtam ez előbb, hogy Isten számára mi a legfontosabb? Mi a legfontosabb? Mi az, amit Isten főleg vár tőlünk? Oké, Attila, még egyszer, jó hangosan, ott vagy a közepén.
János 6,
28-29.
Mondának azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük.
Tehát mi az a dolga, munka, amit Isten vár tőlünk? Mit kell tennünk? Mi az a munka?
Felele Jézus, és mondanékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött.
Oké. Okay. Az Isten dolga, jobb fordítani, az az Istennek a munka, amit ő vár tőlünk, hogy higgyünk Jézus Krisztusban. Fantasztikus. Most itt hinni könnyű. De nem erről van szó. Amikor mi lemenjünk, mi vár ránk? Stressz, ugye? Feszültségek, konfliktusok, nehézségek, szenvedések lehetnek. Szembesülünk nehézségekkel, problémákkal, ami bűnénkkel. A kérdés az, hogy akkor is tudsz hinni Istenben, hogy ő jó, és szeret, és bebizonyította az ő szeretetet feléd, felénk, Jézus Krisztusban. Ez az igazi kihívás, ez az igazi hitharc. Erről van szó. Ha igen, azt jelenti, hogy nagy keresztünk van. Nem az a kereszt, amit mi hordunk, a kereszt, amit ő hordott. Oké, most... Ha a nagy keresztnél van a megoldás az életünkben, akkor föl kell tenni azt a kérdést, hogy hogy néz ki a kiegyensúlyozott keresztény élet. Magyarul, ha a törvény káosz nem működik, mert nagy keresztünk van, hogy néz ki a kiegyensúlyozott keresztény élet? És nagyon vigyázom, hogy milyen szavakat használ. Nem azt mondom, hogy néz ki a győzelmes keresztény élet. Ugye? mert egyre jobban látjuk a bűneinket, hanem hogy néz ki a kiegyensúlyozott életet. Amikor nem tagadjunk a bűneinket, nem hárítjuk, nem találjunk ki kifogásokat, ugye? A káosz, a hinta, palinta kezd lelassulni, kezd stabilizálódni. Kezdjünk megtalálni az identitásunkat Krisztusban. Okay. Mi az, ami lesz jellemző az életünkre nézve, ha hiszünk Krisztusnak a nagy keresztjében? Mi lesz jellemző az életünkre?
Kegyelemből való élés.
Tessék?
Kegyelemből való élés.
Kegyelemből való élés, tehát az igaz ember hitből fog élni, tehát a hit központi szerepe van, a hála szerepe lesz,
békesség.
Alázat, mert nincs semmire, amire tudok felmutatni, igen.
Békesség.
Öröm. Keresztény előrehaladás főleg két dologból áll. Hit és bűnbánat, amit hallottuk az előbb. Ugye? Tehát mindig így lépekedtünk előre. Hit és bűnbánat. Már elhangzott a bűnbánat, csak egy kicsit megelőzte a nagy kereszt. Most, hogy nagy keresztem van, nem kell kifogásokat találni, nem kell hárítani. Mi lehet? Őszinte lenni. Ez van. Ez van. Tehát Luther Márton úgy mondja, hogy minden nap megtérek. Ezt jelenti, hogy minden nap bűnbánat tartok. Az élet, úgy mondja, az élet egy folyamatos bűnbánat. Itt van a óriási paradoxon. Hogyan tudod, hogy előre haladsz a keresztény életben? Egyre több bűn válsz. Ugye sokszor azt akarjunk hinni, hogy előre haladni a keresztény életben, hogy én vagyok a jó hívő.
Bűntelen.
És akkor lenézzük másokat, ugye? Pontosan fordítva. Okay. Most ha ez igaz, mi az igazi bűnbánat? Beszéltünk eddig a hitről elég sokat. A bűnbánat, a folyamatos bűnbánat, hogy néz ki az életünkben? Római 2:4. Avagy megvetted az ő jóságának, elnézésének és hosszú törésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít. Az igazi bűnbánat az életünkben, amikor bűnt követünk el, az, hogy ez az Isten ellen követtem ezt a bűnt, ugye? Az az Isten, aki szeret, aki jó hozzám, ő ellene bűnt követtem el. Nézzünk meg egy példát itt. Tegyünk fel, hogy valaki, mint keresztény, azzal küzd, hogy nagyon sokat aggodalmaskodik. Tele van félelemmel. És ez az aggodalmaskodás, a félelem nagyon megpecsíteli a hangulatot az otthonban. Az nem csak az ő saját lelkében, ugye, mert ő le van hangulva, hanem ez másoknak is tovább adja. És ez mit mutat az ő hitére? Ahogy mondtuk az előbb, hogy ez bűn. Bevallja, hogy ez bűn. Ő nem akar aggodalmaskodni, nem akar félelemben élni, nem akarja ezt, hogy rossz hangulat keltsen az otthonban, aki körülveszi. És Isten hívja, hogy merjünk hinni Istenben, hogy ez az Isten egy gondviselő Isten, aki szeret, és ugye vigyázik ránk. És azt kér tőlünk, hogy bűnbánatot tartsunk. Okay, hogy néz ki a bűnbánat? Van egy értelmi része, egy egyetértés Istennel. Ez, amit csinálom, ez nem jó. Én ezzel nem dicsőítem Istent, hogy állandóan magam alatt vagyok, és aggodok, és félek. Ez senkinek nem jó. ez egy bűn, amit követek Isten ellen. Tehát egyet értek. Nem próbálom kifogást találni, vagy hárítani. Bevallom. Van egy érzelmi része. Van egy érzelmi része, hogy fáj, hogy vétkeztem Isten ellen. És fáj, hogy vétkezek mások ellen. Ugye? Tehát bűnkövettek el Isten ellen, aki ő jobban szeret engem. Tehát, hogy mondjam el, hogy az ő szeretet az a legfontosabb, kellene lenni az életemben, és nem foglalkozunk ezzel. Tehát olyan értelemben a bűn jelenti, hogy elfordultok Istenhez. Elfordultok Istentől. Valami ez más, vagy valaki ez máshoz fordulunk, hogy próbálnak onnan szerezni biztonságot, vagy békességet. Van egy akarati része, hogy akarok visszatérni Istenhez. A megtérés szó annyit jelent, hogy visszafordulni Istenhez, ugye? Mert a kapcsolat nincsen rendben. Vissza szeretnék fordulni Istenhez. Végülis ez a kapcsolat helyreállítás Istennel. Okay. Gondolkozunk ezen. Ha Isten hív minket egy olyan életre, ami egy folyamatos bűnbánat, mi a különbség az igazi bűnbánat és az önsajnálat között? Mi a különbség? Hogyan tudunk, hogy növekszünk a bűnbánatban? Mert óriási különbség van, amikor az ember maga alatt van, és csak önsajnálatban van.
Sajnálkozó nem érzi, hogy mi az ő részében. Úgy érzi, hogy áldozat, nem azt érzi,
okay.
Hogy
ő nem érzi az ő saját részét, tehát foglalkozik a helyzettel, de nem látja az ő saját részét, és mi más? Egy áldozatnak tekinti magát, hogy hát szörnyű a helyzet otthon, de azért, mert hát mások miatt. Lehet, hogy ők bűn követnek ellenem, és azért van rossz kedvem. De nem látja, hogy ő felelős, az ő saját felelősséget, hanem másokra hárítja.
A bűnbánatból van felszabadulás.
Okay. A bűnbánnak a következménye, az igazi következménye a bűnbánnak mindig lesz öröm, szabadulás. Tehát az önsajnálatban lefelé, de egy idő után nincs katarzis, nincs tisztulás, hanem
megúrható már az is.
Igen, igen. Okay, bűnbánattal tudok tovább lépni, mert ez most már mögöttem van. Vagy visszafordultam Istenhez, helyreállítottam a dolgokat, amit én elrontottam, én ezt oda vittem az Úr elé, vagy mások elé. Okay? Tehát tudunk tovább lépni, tudunk a hátunk mögött tenni. Mi más? Ez nagyon fontos, hogy különböztetjük ezt a két dolgot. Mi más van a kettő között?
Igazi bűnbánatnak a sincsán Istenben. Istenhez kell, Szent Istenhez, és őről beszélünk elsősorban.
Igen. Isten van fölünk a szemünk előtt, hogy Dávid mondja, amikor bűnbánat tart, hogy de ellened vétkeztem. Tehát főleg Istenről van szó. A bűnbánat, Isten nincs a csúcsponton, hanem az ember, aki követte bűn. A bűnbánat rólam szól, ugye? Az önsajnálat rólam szól. Az önsajnálat, hogy dédelgetjük magunkat. Sajnáljuk magunkat. De lehet, hogy két ember sír, de az egyik a bűnei miatt sír, mert elfordult Istentől, és bántott másokat. A másik ember sír, mert jaj, én ilyen vagyok. Én még mindig itt tartok. 20 éve keresztény vagyok, és még mindig ezek a bűnökkel küzdök. Hát, ez nem megy nekem. Már ezt mondtad magadnak? Mindannyiunk mondtuk ezt magunknak. Hogyne? Sajnáljunk magunkat sokszor. Látjuk a bűnénket, hát nem megy. Tehát Isten bíztat minket, hogy vegyünk észre, mi a különbség. Tehát a bűnbánat, az lesz jellemző az életüknek. De mi történik akkor? Mi történik akkor, amikor látjuk a bűnünket, de újra és újra beleesünk ugyanabban a bűnben? Tehát, 1. János 1.9. 1. János 1.9. Nézzük meg ezt a verset. Hogy olvassam fel, és akkor mondjátok nekem, hogy ez a vers milyen vigasztalást ad nekünk. Tehát, István, ez a vers milyen vigasztalást nyújt neked? Ha megvalljuk a bűnénket, hű és igaz, hogy megbocsássa a bűnénket, és megtisztítson minket minden hamiságtól. Oké? Okay? Tehát látod a bűnedet, olvasod a Bibliát, kinyitod 1. János 1.9-re, ezt olvasod, ez a vers, hogy ad neked vigasztalást? Nem jó így közelülni.
Nem forog most az agyom.
Jó, jó. Másra megyek? Oké. Okay. Kit választok ki? Nem tudom képzelni, hogy ezt használtam a múlt éven. Oké. Okay. Csongor tudja? Oké. Okay. De itt voltál a múlt éven? Kit választok ki? Attila és Zsuzsa. Hogy hívnak téged? Rebeka. Nem voltál itt a múlt éven? Oké. Okay. Tehát Rebeka, olvasol 1. János 1.9.
Ha megvalljuk bűneinket, mi és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket, és megtisztítson minket minden hamiságtól.
Uh-huh. És látod a bűnedet, és szeretnél megszabadulni a bűntől. Ez a vers milyen vigasztalást nyújt neked?
Tudom, azt van egy
kis hitem,
hogy ő megtisztít, és elveszi a bűnödet, és minden hamiságot.
Oké.
Okay. Feloldozás.
Tehát, ha megvallod a bűnödet, akkor ő megtisztít. Mi történik, amikor újra követed el azt a bűnt? Például nem akartál haragudni, nem akartál dühös lenni, de megint sikerült. Oké. Okay. És mi történik, ha újra? És újra? És újra? És újra beleesel?
Nincs más megoldás.
Oké, okay, nincs más megoldás. Nagyon jó. Tehát újra kell oda menni. Csak amikor újra és újra menjünk az Úr elé, ugyanazzal a bűnnel, akkor könnyen tudunk kétségben esni, mert azon kezünk gondolkozni, hogy ha megvallom, akkor Isten megtisztít. De mikor újra csinálom ezt a bűnt, akkor kezünk gondolkozni, hát lehet, hogy nem jól megvallottam. Vagy lehet, hogy nem elég komolyan veszem a bűnömet. Az Isten komolyan veszi az én bűnömet. Sőt, ő sokkal komolyabban veszi az én bűnömet, mint én veszem a bűnömet. Uram, nem akarom többet ezt a bűnt követni, de látod, hogy megint csináltam. És mi történik? Újra nem ismerjük az Isten elé menni a bűnénkkel. Mert lehet, hogy az a baj, és most egy kicsit ironizálom, hogy ha nagyon megutálom a bűnömet, akkor jó érzem magamat. Ha igazán elfordulom tőle, hallottátok ilyenféle gondolkodást? Ameddig nem utálod a bűnedet, újra fogsz beesni. Neked nagyon kell megvallani. Sírni kell, Attila! Ameddig nem sírsz a bűnöd felett, ugyanak fogsz maradni. Most nagyon ironizálom, csak hogy túlzásba, hogy megértsük, hogy miről van szó. Tehát ez a vers úgy tűnik, hogy a Biblia oda teszi a hangsúlyt, a szubjektív. Ha megvallom a bűnömet, Isten megtisztít. De ez a vers mit mond? Ez a vers nem ezt mondja. Amit mit csináltuk ezzel a verssel? Ugrottunk egy nagyot! Az a vers három részből áll. Ha megvalljuk a bűnöket, akkor megtisztít mindent bűntől. De mi a középső rész? Amit a Sándor elmondott, csak nem engedtem, hogy hangosan mondja még egyszer. Hű és igaz. Hű és igaz. Most az mit jelent? Isten miért bocsátja meg az én bűnémet, mert megvallottam? Ez egy fontos dolog. Nem akarom ezt leminimalizálni. De nem az az alapja. Isten igaz. Ő egy igaz Isten. És utálja mi bűnénket. És azért tud megbocsájtani a bűnénket, mert megbüntette Jézus Krisztust helyettünk. Ugye? Ő egy igazságos Isten. Megítélt az én bűnémet. Sokkal jobban utálja az én bűnémet, mint én utálom. Nem mehetünk ehhez a Szent Istenhez közben járó nélkül. Szükségünk van Krisztusra. És mert Isten igazságos, és igazságosan, vagy igazságtalanul megbüntette Jézus Krisztus, mert ő tökéletes volt, magára vállalta mi bűnénket, így igazságosan tud foglalkozni velünk. Tehát Isten eltöröli a bűnénket, és így hű marad hozzánk. Ez a mi egyetlen reményünk. Tehát a reményünk nem a mi válunkon van, ha megutálom a bűnömet, ha nagyon megvallom a bűnömet, akkor is hűséges marad hozzánk. Ha ez a te Istened, te kétségben fogsz esni, ha őszinte vagy. Tehát nem akarom minimalizálni, hogy valljunk meg a bűnénket, utáljunk a bűnénket, forduljunk el tőle, de nem ez a mi reményünk. A reményünk az az Isten karakter, az ő kegyelme, hogy ő hűséges marad hozzánk Krisztusban. Oké. Tehát, ha ez a kép van előttünk, hogy ilyen Istenünk van, akkor jutunk el az igazi bűnbánat öröme az életünkben. Akkor van igazi katarzis az életünkben. Akkor Krisztus vére valójában megmossa a mi lelkiismeret fudulásunkat. Mert tudjunk, hogy Isten Krisztuson keresztül hűséges marad hozzánk. Ahogy Dávid mondja az 51. Zsoltárban, hogy szabadításod örömét ad nekem. Minden igazi bűnbánat örömmel végződik. Ha nem örömmel végződik, akkor még mindig hordjunk, még mindig cipeljünk azt a terhet. Az igazi bűnbánat katarzisen keresztül örömmel végződik. Tehát, mire van szükségünk? Hogy halljunk újra és újra az evangéliumot. Egy pár vers hozok ide. Második Péter 1, 9. vers, 3-8, Péter felsorol sok mindent, ahogy néz ki a keresztény élet. És felsorol, hogy a keresztény élet mennyire szuper dolog, és akkor a 8. versben, és ha valakiben nincs meg ezek a dolgok, miért nincs meg ezek a dolgok a keresztény életében? 9. vers. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezvén a régi bűneiből való megtisztulásától. Vagy elfelejtkeztünk, hogy Krisztus az, aki megtisztított a bűneinktől. Mire van szükségünk? Mire van szükségünk, hogy halljunk az evangéliumra újra és újra? Ma ott fönt az előadás után kezdtünk belemenni ezek a dolgokban. Engedjétek meg, hogy kicsit ezt illusztrálom, hogy akkor hogy néz ki ez a keresztény élet, amit elkezdtem ott fönt beszélni. A keresztény élet, gondolkozunk, hogy a bal lábom, ez képviseli az, amit én tapasztalom. A bal lábom, amikor látom a bűnémet. Ez egy féle valóság. Ezt nem tudom tagadni. Megint dühös voltam. Megint aggódtam. Ez van az én életemben. De nem nem esek kétségben és állok meg itt, hanem Isten bíztat minket, ugye? Lépjél, menjünk tovább. Hogyan mész tovább? A jobb lábaddal. Mert a jobb láb képvisel egy másik fajta valóság. A jobb láb képviseli az objektív igazság, amit Jézus Krisztus tett értünk. Az evangélium. Hit által megragadjunk az evangéliumot. Jézus Krisztus miatt Isten igaznak nyilvánított. Én egy igaz ember vagyok. Hirdetjük magunknak az evangéliumot. De nem állunk meg ott, nem is tudunk itt megállni, mert a következő percben mi történik? Puff, megint lépek balra, szembesülök a bűnémmel. Jaj, megint. Drága tűnik én, bocsáss meg még egyszer, hogy én vagyok, ugye. És szembesülök a bűnémmel. Megint dühös voltam, megint olyan dolgokat mondtam, amit nem kellett volna mondani. Megint bántottam. Jaj, én egy lelkész vagyok. Nekem sokkal előrébb kellene lenni a keresztény életben. Azt hiszem, hogy lefekszek egy kicsit. De nem állok meg itt, fölkelek, és jobbra lépek, és ráállok az evangéliumra. És azt mondom, hogy köszönöm, Uram, hogy nem mondtál le rólam. Köszönöm, hogy hűséges vagy. Krisztus miatt gyönyörködsz bennem, és tényleg igaz vagyok. És akkor jön a következő bűn, és akkor megölelem az Isten, és akkor minden rendben van.
Tény lábomra.
Melyik lábodra?
Kicsit közelről. Oké. Na, ez a Simmel Justus et Peccator, amiről beszéltünk. Két dolog egyszerre, egymás mellett, mint egy szkizofrénes ember lennénk. Mert mind a kettő egy valóság, csak nagyon más. És beszéltük az előbb, amikor így lépegettünk előre a keresztény életben. És ez az evangélium, amit adja az erőt az életünknek. Szükségünk van az evangéliumra. Igen.
Mi ez a beállok az evangéliumra?
Nem hallottuk.
Mit jelent, hogy ráállok az evangéliumra? Okay. Hogy érted a kérdés, mert...
Praktikusan. A bal lábamat értem, vagy nem tudom, melyik volt
a... A bal láb volt a bűnnek a...
Azt tiszta.
Igen. Csak hogy tudjátok, hogy ezt a bal láb, jobb láb egyszer tenként csináltam. Berke Sándor följött a előadó dolog után, és mondta, hát Robi, ez nagyon érdekes volt. Erdélyben ismerek sok lelkész, aki így mennek át az életen. Bűnös vagyok, bűnös vagyok, bűnös vagyok, bűnös vagyok. Balláb. Igen. Van a másik extrém. Én már találkoztam olyan emberekkel, csak a jobb láb. Igaz vagyok. És nem foglalkoznak az ő bűnökkel. Már találkoztam ilyen ember, ez félelmetes. Tehát mind a kettő egyszerre igaz. Hit által megragadom a keresztet. Tehát másképpen nem tudom mondani, Gyuri, ahogy eddig mondtam. Hogy hit által bízok abban, hogy amit Isten mondott rólam, hogy Gyuri igaznak nyilvánítottalak. Tehát ez a megszentelődés és a megigazolás nagyon közeli kapcsolatban vannak egymással.
Egyszerűen hitbeli elfogadás. Nem kell, az nem szükség.
Mikor a ballában lépek, akkor is tudhatom.
Értem, tehát mégis nyilván ez inkább csak a képviség még érdekes így, hogy balláb jobbrább ilyen alternatívában látni, mert az, hogy egyszerre van, számomra ez a két valóság.
Igen, tehát, egyszerre van, így van.
Bűnös vagyok, és egyszerre igaz, a két valóság.
Igen, a bűnbánat a kettő között van. A bűnbánat, ez nem mondom, hogy a bal láb, ez a bűnbánat. Ez a bűn felismerés. De az igazi bűnbánat fakad, hogy felismertem az Isten jóságát, Római 2:4. Az az igazi bűnbánat, hogy rádöbbentem.
Miből ismerem fel a bűnt?
Hát ez a tegnapi előadás volt. Honnan ismerik a bűnt?
Isten törvényében. Tisztelt
tartozik a törvény.
A törvény? Törvény? A törvényből, Római 3:20, mert a törvény, mert csak a törvényből a bűnfelismerés adódik.
Itt vagyok, és ekkora keresztem van, és összenyomtam mindent, akkor miből ismerem fel a bűn? Érted? Tehát hogyan lesz ez a mi a mozgatórugója az egész?
Oké. Okay. A keresztény ember honnan ismeri a bűnt? Ez a kérdés?
Az a langyos vízben evickélő keresztény ember, nem?
Mindegyik vagy? Melyik. Szerintem mindegyiknek ugyanaz nem kéne ismeri a bűnt. Hát erről van szó, az igéből. Hát az igéből. Hát az igéből úgy van. Köszönöm.
Okay. Ő is a módszereiben vezetett.
Ugye, mert még eltanulják itt tőledem.
Mert több professzor van.
De hát, magunktól, ahogy telnek az évek, az ember olvassa a Bibliát, és a Szentlélek mutatja, hogy mire vagyunk hajlamosok mi? A törvényeskedésre. A törvényt nagyon szeretjük. Nagyon. Az Isten megmutatja saját magát. Azt mondom, hogy tönkre tenni a keresztény érzünk, ez magától megy. Magától megy. Mire van szükségünk, mint keresztény, az Isten népe, hogy újra és újra halljuk az evangéliumot. Ráhangolodunk az evangéliumra. És mondtam az előbb, hirdesd magadnak, legyél saját lelkészed, ugye? Prédikáld magadnak az evangéliumot. Hagyj fejezem be egy illusztrációval, amit szerintem nem fog kielégíteni Gyuri, de hogy én régebben nagyon sajnáltam az aranyhalakat. Valaki adott nekünk egy aranyhalt, és nem tudtunk mit csinálni, és betettünk egy kis akváriumban, és a szegény úgy unatkozott. Honnan, ez az aranyhal? Mit csinál egész nap? Csak ott úszkál ebben egy icipici akváriumban, ugye? És körbe-körbe úszkál, hogy... És látja a hajótörés, kincses láda, hableány. Hajótörés. Kincses láda, hableány. És egész nap ezt csinálja. És nagyon sajnáltam az aranyhal, de aki foglalkozik halakkal, tudja, hogy az aranyhalaknak nagyon rövid távú memóriája van. 2 másodperc, ugye? Ez így van. 2 másodperc az egész. És újra elfájti az egészet, ugye? És úszál. Hajótörés. Hableány. És mi volt 30? Hableány. Kincses láda. Hajótörés. Kincses láda. Hableány. De folyamatosan megy körbe, és a legizgalmasabb dolog az a kis akvárium világ neki. És nekünk ilyenek kellene lennünk. Újra és újra rácsodálkozni az evangéliumon. Mert mi olyanok vagyunk magától, mint egy számítógép, meg a default program, elfeledkezünk az evangéliumra. És kezdjünk hirdetni magunknak a törvényt. Szükségünk van az evangéliumon minden nap. Szükségünk van, hogy újra csodálkozunk. Ahogy legelőször csodálkoztok, amikor megértettük az evangéliumot először az életünkben. Isten engem így szeret. Isten adjon nekünk ezt, hogy mint az ő népe, hogy újra és újra tudunk Jézushoz közeledni. Csodálva abban, hogy ő mit tett értünk. Engedjétek meg, hogy imádkozunk, és akkor, ha van egy pár kérdés, lehet, hogy nem is tudom, hogy menjünk kis csoport, mert kicsit késő van, vagy... Hadd imádkozok. Mennyi atyán, köszönjük szépen mindazt, amit tettél értünk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen a kereszt, amit te vállaltál értünk. És hogy le van írva, hogy de örömmel vállaltad azt. és szeretetből mentél a keresztre, nem mert kötelező volt, vagy muszáj volt, hanem örömből, szeretetből mentél, és vállaltad azt a büntetést, amit mi érdemeltünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy miattunk mentél, értünk, helyettünk mentél a kereszten. Kérünk, hogy bocsáss meg, amikor a mi szívünk olyan kemény, és elfelejtkezünk az evangéliumról. Bocsáss meg, amikor kicsi a hitünk. Bocsáss meg, amikor alig van bűnbánat az életünkben, mert tele vagyunk saját magunkkal, és mindenki mást akarjunk okozni, vagy hárítjuk, vagy tagadjunk. Bocsáss meg a törvény káosz, ami a lelkünkben van, és kérünk, Úr Jézus, hogy könyörülj rajtunk, teremts bennünk kiegyensúlyozottságot, hogy tudjunk örülni a te megbocsátásodnak, tudjunk örülni, hogy tényleg igaznak nyilvánítottál minket, és tényleg tökéletesnek látsz minket Jézus Krisztusban. Tölts be minket igazi evangéliumi örömmel, hogy tudjunk ebből az örömből élni, gyönyörködni a te kegyelmedben minden nap. Krisztus nevében. Amen.
Amen.
Tehát az eddigi előadások igazából előre készítették ezt az előadást. Tehát minden, ami ment előtte, ugye, készítette fel minket, hogy mi, mint Isten népe tudjunk újra értékelni a keresztet. Tehát nem tudom, hogy akarjunk kicsit együtt maradni és beszélgetni?
Igen.
Maradjunk együtt? Tehát valakinek van kérdése, és majd a Saul kérdés majd holnap. De tényleg. Jó, hát ez teológia kérdés. Ez teológia kérdés. De holnap belevágok. Egészségedjük.
Amit mondasz, ez a jobb lábbal lépés kényszerítése végül, nagyon hasonlít ahhoz, amit olvassunk, nem tudom melyik evangéliumban, hogy erőszakosok ki az Isten országokat. Itt erőszakot kell elkövessünk saját magunkban, amikor erre próbáljuk, vagy ezt próbáljuk elfogadni, mert jön magunktól nem tudnánk.
Aha, igen.
Nem?
Igen. Igen. Igen, azt mondta Attila, hogy a magunktól nem megy, és azért ez azt a szót, amit használtam délelőtt, az nagyon fontos, hogy aktív, passzív. Aktív vagyok, tudván, hogy ezt saját erőmből nem megy, és itt jön a passzivitás. De Uram, munkálkodjál, cselekedjél bennem. Tehát az akarat kell, de tudván, hogy én ezt nem tudom megvalósítani. Szükségem van Istenre. Tehát egy aktív, passzív döntést kell hoznunk az életünkben. Fegyelmet igényel, de még az nem elég. A keresztény élet nem abból áll, hogy összeszedem magamat, fegyelmezett leszek. Az nagyon-nagyon kevés.
Ezt a sávot, annak hol a kiugrási lehetőség ebből.
Okay. Tehát aki összeszűkíti sávot, tehát felemelte a lenti, és lehúzta a fönti, és valahogy éldegél ezt a keresztény életet, hogy van a kiút ebből? És azt továbbadom ezt a kérdést.
A nyomatékosítás mondtad.
Tessék?
A nyomatékosítással.
Nyomaték... Fitása. Az mit jelent pontosabban?
Hogy okay. A hangsúlyt helyezve.
Igen. Igen, nagyon fontos, hogy mondtam ez előbb, hogy szükségünk van, hogy halljuk az Isten igét, de ne csak halljuk, mint ma, mint varázsszó, de hogy is. Ha csak halljuk az Isten igét, és azon meggyógyulunk, vigyázzunk, mert az Istennek nincsen varázspáncél, hanem meg kell értenünk annak az üzenetét. A Biblia mit akar mondani ezen a szövegen keresztül? Mi az Istennek a mondani valója? Tehát azért nagyon sokat jelent, hogy a lelkész hogyan hirdeti azt az ige szakaszt. Hogy mi olvassunk a Bibliát helyesen, és értjük a Bibliát. Igen, hát erről van szó, hogy hit által megértjük ezt.
De nem csak itt megérteni, hanem nem hittel párosítani, ahhoz, hogy cseppünk meg például, megérteni, hogy Isten mit akar tőlünk, nem?
Hát meg
megértettük, hogy mit akar tőlünk, csak hogy hagyjuk mindig vissza.
De mit ért?
Tehát folyamatosan, Gyuri, amiről van szó, hogy mersz erre ráállni? Tehát tényleg hiszünk azt a zsidó 10-14, hogy Isten engem így lát. Tehát az igaz ember pedig hitből fog élni, amivel hangsúlyoztam a fiatalokkal. Hogy tényleg hiszel azt, hogy igaz vagy? Vagy a bűnvalóság az inkább dominál? Hogy látod magadat?
Még azt szeretném kérdezni, hogy most ebben az előadásban egy csomószor elmondtuk, hogy mire van szükségünk, akkor hogyan reagálunk a dolgokra, milyen lesz a bűnbánatunk, hogy nincs ennek veszélyes, hogy a saját szükségeinkre figyelünk, hogy arra figyelünk, hogy milyen bűnbánatunk, hogy visszajelzésekre figyelünk, tehát nem látsz ebben veszélyeket.
Hát inkább a nagyobb veszély, ha valaki nem figyel ezek a dolgokra.
És mi lenne, hogyha ehelyett Istenre figyelnénk, hogy neki mire van szükségünk? És ahhoz igazítanánk a saját...
Az Istennek van valamire szüksége? Én úgy tanultam Istenről, hogy neki nincsen szükség semmire, senkire, soha. Ő nagyon meg van elegedve, és teljes boldogságban él, mint Szent Háromság Isten. Neki nem kell semmit, senkitől, soha.
Hitűre kapjuk a szeretetet.
Igen, bocsá.
Az embereknek a nem csak üneinknek a meglátása, vagy a üneinknek a kezelése, hanem az, hogy a legtöbbször belesünk abban a szobában, hogy langyos életben vagyunk. Tehát ilyen feltéli életben vagyunk, és egyáltalán nem szállnak a bűnök. Tehát
olvassuk
a bűnök, igen, baj, olvasolni kell. Mégis valahol az ember az életének nagyon nagy százalékát eltölti abban, hogy elmondjuk a bűnök.
Igen, igen.
Milyen gyakorlatilag lehetőséget lát abban, hogy az ember ezt van ízeké, vagy ne abba a kosat visszerüljen,
hogy igen. Erről van szó. De ez ugyanaz a kérdés, amit Klári tett föl.
Nem hallottuk, az volt a baj,
tehát tehát végülis hogyan szabadulhatunk meg, amikor összenyomjuk ezt a két vonat, és jó érzünk magunkat ezen a síkságon. Vagy ez a sík... Szűksávon.
De síkság is jó. Sivárság.
Jó. Oké, tehát hogyan kezdődik az igazi bűnbánat?
Feljövünk ide a helyre, és Robi kitalálni.
Mindenki jól érzi magát. Tehát különböző módon ez Isten ugye nehezíti, Isten hogyan nehezíti az igazi bűnbánat. Tehát erről van szó, kicsit erre, amit a Gyuri is kapizsgálja, hogy akkor most miről van szó itt? Honnan indul ez az egész?
Hát
De nem mondom,
talán vissza kell menni egy olyan krízisbe.
Elviselhetetlenül. Igen, de a krízis az egy jó dolog. Tessék, Sándor?
Hát ismételten krízisbe kerülünk, ez
nyilván. Ez jó dolog?
Igen, és a krízis...
Ha nem kerülünk krízisbe, ez baj. Azért, azzal kezdtük az egészet. Ha nem vagy krízisban, minden rendben van, akkor most hiába, amit fogok most mondani, nem érdekel.
Igen, de pont az... De nem az, én úgy érzem.
Kell hallani az igét, és ha az ember helyesen hallja az igét, és elhiszi, amit olvas, akkor krízis van. Igen.
Nem csak azt, én azt tapasztalom a saját életemben, ugyanezt érzem magamban, hogy ez alaposság, de akkor mindig, mintha valaki kívülről ottan elkezdene piszkálni, tehát jön az a lejtő lefele, tehát van ez az ellaposodás, és mintha valaki feszíteni, hogy ez így nem jó, ez a szög, ez így túl lapos. Mm-hmm. Nyissuk már ki egy kicsit.
Okay.
De valójában a krízis az van, csak tehát, hogy nem akarjuk látni.
De nem is azt hiszem, hogy van a tompasság, van a laposság, és akkor én úgy látom sokszor, hogy Isten annyira könyörű vagy szeret engemet, hogy krízisbe visz.
Tehát így van.
Látom, hogy
nagyon jó.
Nem jó.
Mi nem akarjuk látni.
Igen.
Ez magától mi akarjunk becsukni. Törvényeskedés, húzzunk lejjebb azt a mércét. Hogyan húzzunk lejjebb? Van én egy nagyon igazi keresztény életet fogok élni. És elfelejkezünk, hogy a tökéletesség vár. Ugye? Becsapjunk magunkat. Család a szív. Nem akarjunk látni a bűnénket. Beszélünk a megszentelődésre, de mi nem akarjuk megszentelődni. Azért Isten mondja, hogy ő fog minket megszentelni. Ő ezt végbe fogja vinni, ezt a folyamat az életünkre. Én most ennyit csinálok, hogy készüljünk fel erre. Mi az, amit Isten csinál az életünkben? Ő az, aki megszentel minket. Hogyan? Így. Tágítja.
És hogyan tágítja?
Azt mondom folyamatosan, öt előadáson keresztül.
Én azt gondolom, hogy azzal, hogy ez a krízis, ez elviselhetetlenné válik, és akkor, mivel hogy ismerem már, mert már volt egy találkozás, már ismerem ezt a...
És tudod a megoldást.
És akkor ő megint megnyitja. És hát, hogy én megint vissza le fogom húzni, mert ezt is tapasztalom, hogy kitágul meg, megint összehúzom.
Minden rendben van.
Igen, akkor megint elejé, és hogy ilyen értelemben tényleg az ember hálás minden krízisért, meg minden összeomlásért, meg minden elviselhetetlen kudarcért.
Mert közelebb kerül
mert, hogy
Krisztushoz,
hogy
és újra nagy a kereszt. Igen.
Inkább egy kicsit én úgy érzem, hogy ha minél jobban megismerem ugye Isten szeretetét, annál inkább megértem azt, hogy mennyire bűnös vagyok. Tehát, még hogyha nincs is az, hogy most én főtétlen el akarom laposítani, meg nem tudom mi, hanem az, hogy ahogy élem a napjaimat, és mindenki is nélkül rájövök arra, hogy ez minimális. Tehát elolvasok egy könyvet, amiben meglátok találkozó emberekkel, akik bizonyos élethelyzetben vannak, és látod, hogy mi van az ő életében. És az is megláthatja velem azt, hogy
igen,
mennyire kicsinek akarom én azt a keresztemet tartani.
Igen. Igen.
Lehet, hogy nincs egy konkrét krízis az életemben, most nem csináltam kivételesen semmi különletes marhaságot.
Csak összeszűkültek a dolgok.
Csak úgy el vagyok. És,
aha.
De hogyha egy kicsit nyitott szemmel járok, akkor meglátom azt, hogy mekkora szükségem van Isten. És minél előbbre haladok, tehát ugye ott is van, többet látni.
Igen, tehát pontosan azt
mondod, hogy
ez pontosan, hogy tudunk mi úgy élni a keresztény életük, hogy nem, nincs szükség krízisre állandóan. Isten úgy is fogja hozni a nehézségeket, de tudunk mi azon dolgozni, hogy nyitva tartjuk ezt a két dolgot. Ugye? Legyünk őszinte. Itt van az én bűneimet. Nem tagadom, nem mossam el, nem hárítom. Ez van. Jézus Krisztus eljött nem az egészségesekért, hanem a betegekért. Az milyen neked kimondani? Beteg vagyok. Szükségem van egy orvosra. Ez nem jó. Ez nem jó tesz az embernek. De mégis csak tesz jó az embernek. Nekem szükségem van egy megváltóra.
Igen, és
hogyha a belső krízis nem ismerjük fel, tehát akkor Isten kívülről szorít rá, hogy mert sokszor ugye a belső krízist valahogy elaltatjuk
így
meg.
Van.
Olvashatom én az igét, de már nem, hát az már nem rám vonatkozik, vagy mit tudom én, már ismerem, meg... De akkor úgy kívülről is összeszorulok, meg krízisbe kerülök, és rászorít arra, hogy elgondolkozzak, hogy akkor hol is vagyok, tehát mi van bennem, meg...
Vedd már észre, hogy mi...
Igen.
Igen, de szeretettől, ugye? Vedd már észre, hogy mi a valóság itt.
Igen.
Ugye?
Igen. Mondjuk ez működhet akár egy közösségben is, mind a két oldala, akár a figyelmeztetés oldala is, és akár az egymás hindáltaló épülés oldala is, az, hogy többet látsz meg a másikon keresztül is Istenből.
Igen. Tehát a közösségen belül Isten munkálkodik, és egymástól közelebb kerüljünk a kereszthez. Közösség egy fontos szerep, hogy a szemünk lássa a valóságot. Tehát azok a nem jó prédikációk, amikor valaki ugye prédikál mondjuk a hegyi beszédre. Tehát ne legyél kapzsi 20 perc, és akkor legyél önzetlen, és adjál mindenkinek. Mintha a törvény az valami megvalósítható valami. És akkor ez nagyon könnyen beesik az elkölcses tanításban. Ne legyél önző, hanem szolgáljál, szeressél. És mi történt a kereszttel? Nincs ott kereszt. Az csak egy keresztény elkölcs. Ugye? Mert ez Isten, ugye ez Isten nem csak egy elkölcsi rendet hirdet nekünk, hanem szükség van egy megváltóra, mert a mérce az legyél tökéletes, ugye? Mint a gazdag ifjú. Add el mindenedet, és azt a pénzt adod a szegényeknek. Legyél csóró szegény. Érted? Nem csak, hogy ne legyél kapzsi, hanem legyél csóró szegény. Az egy kicsit más. És akkor az ember rádöved, hú, milyen messze vagyok attól.
Akkor van a krízis.
Így van, ez a krízis. Szembesülök magammal. Én ezt nem tudom megvalósítani. De ez nem jelenti, hogy feladom, dehogyis. Kegyelemre szorulok, és igyekszek szolgálni másokat. Szeretetből.
Krízis az is, amikor ráébredünk arra, hogy ott van a másik fejben mellettől, a tüneitől, és egyszerűen nem tudok rajta segíteni, mert hiába mondom, vagy hiába próbálok, én nem tudok helyette Jézushoz mondani. Tehát ez is egy fajta krízis.
Igen, nem vagy megváltó másodnak. Minden egyes ember oda kell menni a kereszthez, és azt átélni saját magának, az így van. Tudunk segíteni, oda vinni a kereszthez. Sokszor az történik, ha valaki felhív engem, ó, Robi, tudunk beszélni? Jó, szívesen beszélek veled, de beszéltél Jézussal már? Mert én nem akarok eljátszani a megváltó szerepét senkinek. Az sok kárt tud okozni. Inkább hívjál engem holnap, de azt mondom, Isten dolgod van veled ma este. Tessék?
Érdekes látod, hogy ha valaki felhívnád, hogy gondolásra
van. Átpasszol a Jézus.
Nem? Igen.
Hát gyakorlatilag milyen laza leszel?
Igen, hát a jó vezető leadja, de mi tudunk feladni?
Úgy feladni.
Meg említettük most, hirtelen szemben, említettük a gazdag ifjút, és mindig az volt bennem, hogy hát Jézus arról beszélt, hogy, tehát, hogy az ifjú a szeg gazdagsága miatt elfordult tőle. Pedig lehet, hogy nem fordul el tőle, hanem Jézus tudja, hogy ahogy mondott, krízisbe kell kerüljön, hogy lássa, hogy nem képes, a mércét nem képes megütni.
Igen.
És utána, mert nem a gazdagság, ahogy mondtad, a dolgok semlegesek. Nem is a gazdagsága van itt a gond, nem is a, nem tudom mivel.
Igen.
És lehet, hogy ez a gazdag ifjú nem is róla szól az igében, de lehet, hogy az egy utána úgy komolyan Isten útjára lép.
Igen. Krízisod adod neki.
Egy lehetőséget.
Igen. Igen. Nem tékozolja a vagyonát, nem okozték a szegényeknek, lehet, hogy sokan jobban tud segíteni.
Így van, például. Így van.
Nem a gazdagsága van itt a gond egyáltalán.
Így van.
Az se baj.
Igen. Én meg azt akarom mondani, hogy igaza van abban Gyurinak legalábbis. Lehet, hogy itt mindenki olvas rendszeresen igét, de én egy olyan éve másfél, egy ideje, jó ideje, nem olvasok rendszeresen igét, valahogy vagy több lett a napi gond, vagy nem tudom, kaotikusabb az otthonunk azóta, mióta. Többen is vagyunk, ez a kifogásom, de az igazság az, hogy nem olvasok rendszeresen igét, hanem csak úgy alkalmanként vagy délben együtt, és az már nem olyan, mint a napi csendesség, és pedig valóban nagy szükségem lenne arra, hogy Isten ne csak a külső körülményeken keresztül, mert neki nem szükségszerű, hogy én igét olvassak ahhoz, hogy szembesítsen, ez igaz. Tehát nem kell teljesítenem, hogy meglegyen a napi olvasásom ahhoz, hogy szembesüljek Isten szentségével és az én bűneimmel. De segítene rajtam nagyon sokat.
Igen. Okay, tehát amit feszegetsz, az, hogy vigyázzunk kell, mert amennyit ismerlek, pár nap, de a típus, hogy mi keresztények sokszor azon gondoljunk, hogy majd én megvalósítom a keresztény életet, és mi nagyon szeretjük azok a könyveket, ami segít minket a fegyelmezett keresztény életet élni. Morning! Bibliát olvasok, imádkozok, valahogy összeszedem magamat, és kezdjünk bízni a mi fegyelmezettségen. Mert nem az a vég kicsengés, hogy szedd össze magrat, és tessék minden reggel korán kelni, és olvasni a Bibliát, és minden rendben fog meg. Ezt nem mondtad. Nem mondtad. Egyáltalán nem mondtad. Egyáltalán. De mi a különbség, ugye? Mert az önfegyelem nem a megoldás, hanem a hit a megoldás. És a Biblia olvasás csak egy eszköz annak, hogy megerősítse az én hitemet. Mert hit által van a növekedés, hitből van az életed. Értedek a különbség? Isten az, aki megtart hit által, nem a bibliolvasás. A bibliolvasás egy eszköz. Én nem tudok önmegtartónak lenni. Tehát ez így nagyon finom a különbség, de azt mindenki érzékeli, hogy mit akarok itt mondani.
Ezért tesszük hozzá, hogy hittel párosítani, de a hitünket mind élesíti, acélosítja.
Van egy nagyon fontos az én látásom, vagy érzésem szerint ebben a dolgban egy fontos mozdalat, ami egy kicsit úgy árnyalja ezt, hogy is van, amikor én nagyon fegyelmezetten tudom azt, hogy mi az a keresztény életnek a rendje, az igazolvasás, az istentiszteletek, a különböző alkalmak, amikor ezekkel a dolgokkal találkozhatok, aztán ennek a következményeként a bűnbánat, meg a vagy az igényi engedelmességből való ilyen olyan tevékenység, vagy lehetne sorolni ezek a dolgokat. Ezek felépíthető rendszerként is működhetnek. De igazából azt hiszem, hogy az árnyalás ennek abban van, hogy én hiszem azt, hogy az Isten beszéde az hatalom. Aki úgy is beszél az ige önmagáról, mint az Úr Jézus Krisztusról, aki a testélet ige. Tehát ezek a dolgok úgy egymásba épülő valóságok. Beszéltünk a délután erről egy kicsit a csoportbeszélgetés rendjén, hogy elemi szükségem az, hogy újból és újból találkozom az Isten beszédével, Isten igével. És ez nem azért, hogy megtanuljam. Nem azért, hogy programot találjak belőle magam számára, hanem azért, hogy átadassam. Igen. Hogy átjárja a szívemet, az életemet, a gondolataimat, az érzéseimet, a terveimet, az egész lényemet átjárja, átítassa, hogy adott esetben meghatározó erőként jelen lehessen bennem. Hogy akkor, amikor egy olyan helyzetbe kerülök, amikor otthon, vagy bárhol, bármilyen körülmények között van egy nehéz helyzet, amire nem biztos, hogy van észbeli reagálási képességem, de az igének a belém ivódott valósága ad jelzést arra, hogy ezt elnézve valamiféle ösztönszerű mondanám, de nem ösztön, ez már nem ösztön, hanem az Isten igének a jelen valósága munkája azt, hogy hogyan lehet arra reagálni.
Igen, nagyon jó. Tessék
például,
igen, pornó oldal például, amikor nekem döntenem kell, hogy nem lehet.
Igen, például.
Tehát az igének az, hogy átjárja, tehát az, hogy találkozom az igével újból és újból, hogy ige hirdetéseken részt veszek újból és újból, csomó ige hirdetések, abszolút semmire nem fog szemlélni, nem fogok elég emelékezni, nulla. Nem attól érdekes egy ige hirdetés, vagy egy áhítat, vagy bármiféle találkozásom az igével, hogy mire fogok én abból emlékezni. Az is lehet része, lényeges mozzanat adott esetben. De nem hanem az, hogy az igével való találkozás, az egy lelkülettel való találkozás. Az belém kell íródjon valamilyen módon, valamilyen nyomot kell bennem hagyjon. Lehet, hogy nem tudom én azt elmondani, lehet, hogy nem tudom én azt körülírni, nem tudok róla semmit mondani, csak ott marad egy nyomként bennem, ami egy adott helyzetben a maga munkáját elvégezheti akkor, amikor az Isten ezt a helyzetet adja nekem, hogy az a nyom, az előkerül.
Az a olyan szép
az a... Ezt az ige igényel. Tehát erről ír az ige, hogy nekünk az igével át kell igazolni. Hát ezt nem tudom
szemben. Nem is készültem, én megvagyom.
Erről van szó, igen. Igen.
Kérdésíteni a Sándor, ugye?
Igen.
A Sándor gondolatát, úgy látom, a táborban nincsenek valamelyik.
Anorexiások, nincsenek, reméljük. Igen.
Ha fordítunk a testi szükségeinkre, annyit kellene a lelki szükségeinkre is, hogy fordítsunk.
Igen.
Ha kivagyjuk a naponkénti étkezést, akkor bizony gyengülünk, soványodunk. Tehát
Isten
igényét, ha elhagyjuk, nincs, ami erősítse a hitünket.
Igen.
Ezáltal kell, hogy erősödjünk napról napra. Tehát mit tudunk előre jutni, beismerjük mindenkel, de ugyanakkor, ahogy is mondtad, hogy a másik oldalon pedig látjuk Isten kegyelmük, hogy mennyire kegyelmek
vagyunk. Igen.
De hát naponta nem gyakoroljuk. Bejön az életünkbe a krízis, mert azáltal, hogy egyszer meghaltunk a bűnnek, ne felejtsük el, hogy emberi természetünknél fogva a bűnnek csirája ott van a születésünkről fogva. Hát egy dolog, hogy döntöttünk mellette, hogy megöljük. De az arra törekszik, hogy minden nap csirát hajtson.
Igen.
Megint itt akarom keresztül.
Oké. 7 óra van.
Egy mondatot akartam, egy ige verset mondani csak.
Igen, tessék.
Lábam előtt mécses a te igéd és ösvényemnek világossága. Hát ha nincs mécses és nincs világosság, akkor eresem, vagy máshova megyek. Sokszor nem hosszú távra. De ahhoz, hogy lássam, hogy hova lépek, és oda lépek, ahova kell, ahhoz az ige adja a világosságot.
Jó. Oké. Nem hiszem, hogy senki hallotta azt, hogy azt mondom, hogy nem pontos az Isten igéje. Tehát folyamatosan erről beszélnek, hogy az Isten ige törvényből van, evangéliumból van, az Isten törvénye munkálkodik, mint egy térkép, mutatja az utat, az evangélium mutatja az irányt, a motiváció, de szükségünk van egy dinamikus törvény és kegyelem, ugye? Ha nincs törvény, akkor Isten miből engedett el minket? Mitől kegyelmes, ha nincs törvény? Tehát nem is érthetünk meg a kegyelem törvény nélkül, tehát kell minden kettő folyamatosan az életünkben. Tehát fogunk folytatni ezek a gondolatok holnap, hogy hogyan haladunk előre, de azt kell, hogy mondjam, nem, ne haragudjatok, de mint jó reformátusok, kihagytunk egy valami fontos pazadarab. Eddig mi az, amit kihagytunk? A Szentléleknek a munkája. Ó, azta! Tehát holnap folytassuk, hogy a Szentlélek erejéből az hogy néz ki. Jó éjszakát kívánok!